A vonalban pedig dr. Dénes Tamás, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A rezidensek és szakorvosok szakszervezete, a RESZASZ alapítója és egyben elnöke. Tamás, nem olyan régen beszéltünk itt a rádióban, beszéltem a Miskolci Közlekedési Szakszervezet képviselőjével, és vele pont arról beszélgettünk, hogy ők nagyon sztrájkolnának, és hogy mennyire nehéz ezt ma megtenni. Szóba került az, hogy mi az, hogy elégséges szolgáltatás, ezt kihatározza meg, hogy lehet meghatározni. Ott ez mérhető, talán egyszerűbb, és ugye azóta hallottunk, hogy más közlekedési ágazat, aztán a pedagógusoknál is szóba jött a sztrájk helyzet, de mi a helyzet önöknél, orvosoknál, hogyha sztrájkolni szeretnének, önöket mennyire támogatja, vagy mennyire nehezíti meg a helyzetét a törvény?
Hát a törvény sajnos abszolút megnehezíti a helyzetet sztrájkügyben 2010 óta, amikor is megváltoztak az ezzel kapcsolatos jogszabályok. Nem azt mondjuk, hogy lehetetlen sztrájkolni, hanem most senki nem próbálta meg ebben a jogi környezetben. Mi azt vártuk évek óta, hogy valamelyik szakszervezet felvállalja ezt a munkát, és kiállja az utakat, hogy például az egészségügyben is a még elégséges szolgáltatásokról megszülessen a bírósági döntés. Hiszen, ha vettünk egy egyszerű példát, a kedves rádióhallgató mondhatja, de hát ott van az ügyeleti beosztás, amikor gyakorlatilag csak az akut ellátást végezzük, akár egy egész teljes 48 órát egy hétvégén, vagy 324 órát egy hosszú hétvégén, de ezt az utat végig kell járni, és mi azt kommunikáljuk, hogy aki azt mondja, hogy lehetetlen sztrájkolni, az valójában hazudik, hiszen a jogszabályi lehetőség megvan. Aki azt mondja, hogy ez csak egy döntéskérdés, és holnaptól lehet, az sem mond igazat. Mi azt mondjuk, hogy ez akár hónapok, ne egy isten év munkája is lehet abban, hogy odajussunk, hogy sztrájkolhassunk. De az egy nagyon fontos üzenet már, úgy gondolom a munkavállalók és a kedves rádióhallgató felé is, hogy majd egy szakszervezet leül és érdemben elkezdi a sztrájk tárgyalásukat. Miért? Mi nem sztrájkolni akarunk, mi a figyelmet szeretnénk felhívni arra, hogy mi van ma az egészségügyben, hogy a betegeinket nem tudjuk biztonságban ellátni, és amikor kommunikáljuk ezeket, illetve kommunikáljuk azokat a számokat, amelyek messze elmaradnak a nyugati bérektől, az ápolóinknak, a háttérszemélyzetek és az orvosainknak, úgy gondoljuk, hogy mégiscsak jár ez Magyarországon, akkor sajnos a lakosságot megoszták irányunkba általában a hálapénzzel, vagy előlesznek egy orvosi botrányt. Nehéz nekünk a lakosságot magunk mellé állítani. Egy egyszerű példát mondjak, nem keverjük az egészségügyet más ágazatát, de példaként vegyük például a pedagógus demonstrációt, mint állampolgár, jó magam is ezzel részt vettem. De mi van, ha egy pedagógus sztrájkolni szeretne? Ugye nem nincs oktatás, örül a diák, mert nincs oktatás, amit sztrájkolunk, a beteg nem fog örülni, hogyha nem látjuk el, hogy a szülők is a kezükbe vehetik ezt a dolgot, nem engedik be szervezeten egy nap a diákokat az iskolába. Mi történik? A diák örül, ugye a szülő döntött így, a tanár, hát ez van, mindenki úgymond elégedett a helyzettel, hát mi nem mondhatjuk azt a hozzátartozó, hogy ne hozd be a beteget a kórházba. Tehát nekünk nagyon nehéz az ilyen jellegű érvényesítés, de jó magam évek óta ülök a tárgyalóasztalnál barátaimmal, és ugye én az egyik alapítója vagyok csupán a rezidensek és szakorvosok szakszervezetnek. Szerencsére sokan gondolkodunk úgy, hogy valamit tenni kell, de az évek óta tartott tárgyalássorozatokkal eddig jutottunk. És itt vagyok, már bocsánat, hogy személyes dolgot mondok, de 36 éves, gyakorlatilag 32 éves korom óta napi szinten, akár több órát is ezzel foglalkozom, és rájöttem, hogy itt csak és kizárólag a tiszta érdekvédelmi eszközök, fontos a Facebook szerveződés, fontos az utcai demonstráció, de ezek mind csak előtt készítsék a valódi szakszervezeti érdekvédelmi akciót, akár egy sztrájkot például, mert az egy tiszta dolog, arra nem lehet ráhúzni sem pártpolitikát, sem kormányellenességet, a munkavállalónak joga van, és ezzel él. Így működik egy demokrácia.
És persze ön benne él, én csak olvasok és beszélek róla, de nem lehet, hogy ott fönt azt várják, hogy önök elmenjenek a falig. Mondjuk azt mondják egyszer csak, amit ön is mond, hogy nyilván gyógyítani fognak, de mondjuk a 47. túl munkaórát már nem fogják elvállalni, hanem hazamennek pihenni.
Hát nézze, a túlmunka elvállalásával kapcsolatban is, már ebben is szeretnék előni, hogy pontosan milyen szabályok vannak, ha valaki szeretné ezt nem vállal, nem is visszautasítanak, ha meglegyen a jogi háttere, csak azt is tudni kell, hogy nagyon sok kollégának viszont ez a mindennapi megjelenhetéséhez kell. Tehát nem várjuk el, hogy valaki, akinek gyakorlatilag az, hogy a sárga cseket befizesse, mert sok orvos van ám, nem mindenki a luxusautókkal jár és videókat vissza a Palaszolenciából, mert az orvosok nagyon nagy százalékának a paraszolvencia csak a túlélése elég, és a nagyon nagy százalékra meg nem is kap. Uh-huh. Tehát sajnos a sajtóban mindig csak ez a krém van ott, aki igencsak jól élet ismerjük el a paraszolvenciából, de visszatérve a túlmunka nem vállalására van, akinek ez a túléléshez kell, uh-huh. Azt tudjuk mondani, aki megteheti, illetve mondtuk a múltban is, az ne vállaljon nélkül túlmunkát. Megyük le a fájunkról azt a terhet, az erkölcsi zsarolást, hogy hát akkor hogy lesznek ellátva a betegek? Oldja meg, lesz szíves az orvosigazgató, a főigazgató, az osztályvezető, hogy hogyan lesz beosztva az ügyelet beosztás. Ja, hogy nem lehet úgy beosztani, csak akkor, ha mi gyakorlatilag tönkretesszük magunkat, és évtizedekig sok száz, több száz órát dolgunk pluszba, hát akkor lesznek szívesek megbeszélni minket, és mi hajlandóak vagyunk továbbvinni a vállunkkal ezt a terhet, ha bírjuk, és jönnek a fiatalok, és ha látnak egy biztos élettáját, akkor ők is vállalják majd ezt az áldozatot, hogy majd 10-15 év múlva aztán egy normális egészségben éljünk. Tehát mi partnerek vagyunk mindenféle átalakításban, legyen ez bármi, de ennek az átalakításnak az egészségben dolgozók bérrendezésével kell kezdődjön. Miért? Azért, hogy a betegek biztonságban legyenek, mert a beteg biztonság alapját a megfelelő számú nővér és orvos adja. Uh-huh. Tehát ez nem csak egy bérharc, ugye sokszor elmondjuk, mióta a Magyar Rezidens Szövetség publikálta a betegbiztonság felmérését, ami megmutatta, hogy nincsenek biztonságban betegek, ez nem csak egy bérharc, hanem a biztonságos betegellátásért szóló küzdelem. Ezt kommunikáljuk évek óta, és megmondom őszintén, egy csodálkozott tapasztalatom, és ugye is gondolkodtam, hogy hogy lehet az, hogy pár év alatt például a pedagógusok egy több tízezeres tüntetést kivisznek az utcára, mivel évek óta vért izzadunk, hogy egyáltalán tematizáljuk az egészséggel való problémákat. Hát ők a válasz egyszerű, a pedagógusok homogén, társadalmi csoport, mivel nagyon heterogének vagyunk, az ápolótól kezdve az orvosig, a rendszerestől a főorvosig, ezért vagyunk mi ennyire nehéz helyzetben, plusz ott van az a speciális állapot, hogy mondom, hogy mi betegeket kell gyógyítsunk, és igen. Nem arról van szó, hogy ma nem tanítom meg a történelmet a gyerekeknek. Tehát kérjük a támogatását a kedves rádióhallgatónak, és ne üljenek fel semmiféle olyan kommunikációnak, hogy ez majd az állampolgárok zsebé bánja, ha itt az ápolóknak vagy az orvosoknak bért kell emelni. Nem, hát a magyar költségvetésben megvan erre a forrás, uh-huh. Csak ebbe az irányba kell terelni.
Hát önző módon, de szívből azt kívánom, hogy önöknek sikerüljön, mert ha önöknek jobb, akkor nekünk is, betegeknek, pacienseknek is jobb. Úgyhogy remélem, hogy sikerre viszik. Dr. Dénes Tamás volt itt velünk, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke. Köszönöm szépen!